Jó napot kívánok, kellemes délutánt köszöntöm a Trend FM és a Sportérték hallgatóit. Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig dr. Durai Péter, belgyógyász, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és sportorvos. Nem véletlenül sorultam föl, Péter, az összes titulusodat, végzettségedet, szakértelmedet, mert hogy itt a beszélgetés folyamán úgy gondolom, hogy nagyon sok szempontból fontos lesz, hogy mihez értesz. Szia, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Egyébként, hogyha így megkérdezzük, hogy te leginkább milyen orvos vagy, akkor mit szeretsz mondani?
Ez egy azért egy nagyon érdekes dolog, ugyanis talán azt gondolom, hogy ez a megélhetési, mint szakmai megélhetési és nem pénzügyi megélhetési sorrend, ami gyakorlatilag a belgyógyászattal kezdődött, melyre ráépült a mozgásszervek belgyógyászata, a reumatológia, és a reumatológiából továbbfejlesztve ezeket a mozgásszerv irányba elindult gondolatokat ráépítettem a mozgásszervi rehabilitációs szakvizsgát, majd a sportorvostant. Ezek egymásra épült területek voltak, de én azt gondolom, hogy a belgyógyászat az alapja a nem műtéti területen működő orvosnak, aki talán széles látókörben akar gondolkodni az orvoslásról.
És mint sportorvos, miért tartottad fontosnak, hogy úgy elkezdjél működni, és egyébként a sporthoz való viszonyod milyen? Én tudom, hogy jó, de hát ne én mondjam el.
Igen. Hát a sporthoz való viszonyomról már nagyon sok területen, sok vonatkozásban beszéltem, de én azt gondolom, hogy valakinek, akinek fontos a sport, valahogy bele kell nőnie ebbe gyerekkorától kezdődően. Tehát én is sportoltam, és maga a sport az életem nagyon fontos része volt mindig is, és éppen ezért átszőtte az életemet, a pályámat, a szakmámat is.
Sportorvoslás, mit jelent ez ma Magyarországon? Élsportra kell gondolni, vagy tömegsportra, szabadidősportra, ki melyik megfogalmazás kedveli? Tehát mire gondoljunk akkor, amikor sportorvosként beszélgetek vele?
A sportorvosoknak egy része, aki úgy foglalkozik a sportolókkal, hogy versenyzési engedélyt is ad, azoknak egy speciális területen kell a mindennapjaikat elképzelni, amellett, hogy lehet egy fő szakmája, akár konzervatív műté vagy műtéti területen. Ugyanakkor meg a másik része, akik nem rendelkeznek versenyzési engedély kiadási jogosultsága, vagy nem igényelték azt, azok foglalkozhatnak sportolókkal, mint én is például, a sportolók mozgásszervi rehabilitációjával, sportsérülések kezelésével, a sportolóknak szinten tartásával, de nem kifejezetten ezzel az oldallal, ami a versenyzési engedélykiadását jelenti.
Tehát tulajdonképpen te a sporton belül a rehabilitációs területen dolgozol.
Igen. A rehabilitáción belül is ugye megkülönböztetünk műtét nélküli vagy műtét utáni rehabilitációt, tehát ha megoperálják a sportolót, akkor egyből a rehabilitációs szakasz kezdődik. Nagyon fontos az, hogy egy jól sikerült műtétet egy jó rehabilitáció kövessen, vagy akár műtét nélkül is tudjuk rehabilitálni a sportolókat.
Itt most csak élsportról beszélünk, vagy az átlag emberek sportolásáról is beszélünk?
Az átlag emberek sportolásáról is.
Tehát ha nekem szétmegy a térdem, akkor tudok hozzád menni, mert hogy rehabilitálsz, ha mondjuk volt egy műtétem, vagy ha nem volt, akkor is.
Így van. Ez a rehabilitáció vagy rehabilitációs tevékenység, ez egy nagyon nagy halmaz, amiben benne van maga az orvosi tevékenység, akár a gyógyszeres terápiával, de benne van a fizikoterápia is, vagy fizioterápia, ami a természeti energiákkal való gyógyítást jelenti. Ugye a kémiai és a fizikai energiákkal való gyógyítást jelent, hogy ez mit jelent? Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy azok az eszközös terápiás eljárások, azok a komplex kezelés részét képezik. És van a fizikoterápia, amikor csak a fizikai energiákkal való gyógyítást jelenti. Ilyen például a hidroterápia, a mechanoterápia, itt a gyógytorna, az ultrahang, vagy akár ilyen a termoterápia, a fototerápia, nagyon sok rétű kezelési módszer van, és ezeknek a komplexitása adja a megfelelő eredményt, akár egy sportsérülés kezelésében.
Itt most egy picit, hogyha ennél megállhatnánk, hogy egyébként mi a különbség, tehát hogy melyiket mikor kell alkalmazni a fizió és a fizikoterápia között, ugye nagyon sokan rácsodálkoznak arra is, hogy ez két különböző, mert azt hiszik, hogy ugyanaz, de hát most nagyon szépen elmondtad, hogy nagyon nem ugyanaz.
Igen.
Tehát mikor melyiket kell alkalmazni?
A fizioterápia, ahogy mondtam, egy nagyobb halmaz, ebbe beletartoznak a kémiai energiákkal való gyógyítási módszerek is, ilyen például a balneoterápia, például a fürdő gyógyvízzel való kezelés, vagy ide beletartozik akár a dietetika köre, az inhalációs terápia, vagy akár egyéb olyan terápiás rendszerek, ahol a kémiai energiákkal vagy gyógyítást is jelenti, a fizikoterápia az meg kifejezetten, ahogy mondtam, csak a fizikai energiákkal való gyógyítást jelenti. Azok az általában fizikoterápiás kezelések, amelyek a sportolóknál, vagy akár a reumatológiában mozgásszervi betegségek kezelésére irányulnak, ezek az eszközös eljárások mind a kettőt jelentik, de ugye főleg a balneoterápiát értjük rajta, amikor ugye a gyógyvizes kezelésekről beszélünk, az a fizioterápia nagyobb halmaz.
Neked, ha jól tudom, a Bémer terápia szakterületed, vagy legalábbis sokat foglalkozol vele, miért és mióta csinálod ezt?
A Bémer terápia a mágnes terápiákból kifejlődött terápiás rendszer. Ez annyiban különbözik a hagyományos terápiáktól, hogy nagyon alacsony dózissal dolgozik, tehát nem úgy, mint a korábbi régi hagyományos mágnes karikák például, amikor nagyon nagy, több száz vagy ezer tesla elektromágneses teret adtak le, és fél év alatt 10-15 kezelésnél többet nem lehetett adni. Ez a terápia egy alacsony dózisú, a föld elektromágneses terénél alacsonyabb dózissal dolgozik, tehát nem lehet túladagolni, nagyon hatékony. A mikrokeringés, a károsodott mikrokeringés javítását hivatott elvégezni. Ezt úgy hívjuk, hogy a mikrocirkuláció zavarára épül, ami egyébként nem csak a sportsérüléseknél, hanem egyéb kórképekben is megvan. Tehát egy nagyon hatékony terápiás rendszer, és a mágnes terápiáknál abban különbözik, hogy nem csak tágítja az ereket, hanem egy úgynevezett rugalmas érfalmozgást is kölcsönöz nekik, ami által megemeli az oxigén szintet a szervezetben. Tehát mondhatnánk azt is, gyakorlatilag ez egy oxigénterápia, ami nagyon sokrétűen alkalmazható. Több területe is van. A magnetoterápiáktól ebből kifejlődve alakult ugye ki a jótékony hatása, és még szélesebb alkalmazási spektruma. Használható a prevencióban, a megelőzésben, például a sportolóknál, használható a gyógyászatban, a rehabilitációban, de ha a sportnál maradunk, akkor a bemelegítés hatékonyabb átételében, az állóképességjavításban, a regenerációban, ugye ez az élsportban nagyon sarkalatos kérdés, a regeneráció kérdésköre a sorozatterhelések miatt.
Hogy öregszik az ember egyre inkább.
Igen. És hát az edzés optimalizálás, teljesítményfokozás, a sportpszichológia, vagy akár a dietetika területén is tudjuk alkalmazni.
És így gyakorlatilag érdekel, csak egy példa, hogy megütötte a filmet, hogy a bemelegítés kapcsán is alkalmazható, de ezt hogy kell elképzelni, hogy a futás, vagy a mérkőzés előtt a sportoló kap egy ilyen terápiát, egy 5-10 perces terápiát, és az izom oxigén ellátása, vagy akár a szövetek, porcok ellátása jobb lesz?
Így van. Ez a kezelési módszer áll egy teljes testkezelésből, egy hagyományos matrac kezelésből, van egy komputeres vezérlőegység, amivel beállítjuk a megfelelő programot, akár a bemelegítés megemelítés előtt a hatékonyabb átételének elérése érdekében, javítjuk a mikrokeringést az izomban. És van egy helyi kezelés is, amit később, akár a regenerációban, vagy a sportsérülések kezelésénél egy sálat, vagy egy korongot felhasználva tudjuk az érintett, sérült területet kezelni.
Dr. Durai Péterrel beszélgetek, belgyógyász-reumatológussal, mozgásszervi rehabilitációs szakorvossal, és hát mint kiderül sportorvossal. Mennyire elfogadott tudományos, vagy akadémiai szinten a Bémer terápia?
Az alternatív terápiás rendszereket tekintve, talán a világon a leghatékonyabban kutatott és igazolt terápiás rendszer, rengeteg úgynevezett GCP tanulmány, rengeteg study, olyan tanulmányok vannak, amelyek az orvosoknak a hivatalos weboldalán, a PubMed-en is megtalálható tanulmányokat jelenti. Ezek igazolják a jótékony hatását, tehát nem empirikus úton mondtuk azt ki, hogy valakinél hatékony, van akinél nem, hanem nagyon komoly tanulmányok igazolják. Hogy ez mennyire így van, a WHO, a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet is deklarálta, akár a sportban való használhatóságát több területen.
De egyébként azt miért kell hozzátenni, hogy egy alternatív gyógymód? Tehát mi a különbség a normál és az alternatív gyógymód?
Hát ugye nem a klasszikus, a gyógyszeres terápiának a része, hanem a fizikoterápián belül is egy olyan terápiás rendszer, amely talán egyedülálló, mert nem magnetoterápia, nem mágnesterápia, hanem egy olyan elektroterápiás vagy elektromagnetoterápiás rendszer, ami egyedülálló a világon. A mágneses mező az nem a hatóanyaga, hanem az a vivőanyaga, és egy speciális elektromos jelet hozzá kapcsolva egy elképesztő mikrokeringés javulást lehet vele elérni, azzal a vazomóciós, vagyis rugalmas érfalmozgás segítő hatékonysággal, ami az oxigenizációt extrém módon megemeli a sejtekben. Nagyon érdekes adat, el lehet, de nagyon nehéz elképzelni, hogy az ember szervezetét pókhálószerűen behálózó mikroerekrendszer, ez a mikrocirkuláció, ami egyébként a legnagyobb szervünk, ez egyenesbe kihúzva 100-120 ezer kilométer. Ez az egyenlítő hosszának háromszorosa. Ez egy borzasztó hosszúságú.
De ez most az erek hossza, vagy a meridiendszernek a
hossza? Ez a mikroereknek az összhossza, amelyek pókhálószerűen behálózzák a szervezetünket. A felülete, amelyen az anyagcsere és a gázcsere történik, az egy futballpálya nagyságú felület. Na most, hogyha arra gondolunk, hogy 40-50 év fölött a mikroerekben a keringés, vagy azért, mert érszűkület van, hogy ez az arteriosklerózis elindul, vagy pedig mikrotrombusok, vérrögök, vagy akár egy ér összehúzódás, egy hosszantartó ér összehúzódás a szimpatikus idegrendszer tónusa miatt, mert stresszelünk. Nem működik benne a keringés, tehát ezt úgy kell képzelni, hogy körülbelül a felében átmeneti, vagy végleges jelleggel megszűnik a keringés a mikroerekben. Ez körülbelül egy ilyen 50-60 ezer kilométer is lehet egy emberben rossz esetben, ez akár a krónikus betegségek kialakulásának alapja is lehet. Tehát a rossz keringés következtében egy krónikus oxigén hiány van a szövetekben és a sejtekben, amelyet nyilván valamilyen úton, módon ezt javítani kellene. Ha belegondol abba az ember, hogy a szűrővizsgálatok kapcsán, ha valakinek mondjuk még nincs is tünete, csak egy preventíve elmegy és egy szűrővizsgálatot végez, egy teljes kivizsgálást laborral, diagnosztikus eszközös eljárásokkal, és minden negatív, nem biztos, hogy nem beteg. Ugyanis a mikroerek szintjén már lehet betegsége, mert a mikroerekben keringés zavar van, de ez a hagyományos diagnosztikus eljárásokkal nem kimutatható. Persze van egy-két ilyen intézet a világon, mint például a Berlini Mikrocirkulációs Intézet, ahol speciális, bonyolult eljárásokkal vizsgálják a mikroerek állapotát, de szűrő jelleggel nem működik. Tehát lehet azt már tudni, hogy egy mikroér probléma, egy mikrokeringési zavar okozhat esetleg egy bizonyos ablakperiódussal, amikor még tünetmentes az egyén, egy krónikus betegséget, akár egy daganatos elváltozás, vagy egyéb degeneratív krónikus betegséget.
Most erre jó lehet, és jó a VMR terápia. Azt mondtad az előbb, hogy a WHO több olyan gyakorlati példát is elfogad, ahol bizonyíthatóan jók voltak az eredmények. Tudsz ilyet mondani a sport, vagy akár az élet más területéről?
Természetesen a sportban például az állóképességre kifejtett hatásával kapcsolatban készült egy tanulmány, a malomsoki tanulmány, ahol teniszezőkön vizsgálták az állóképesség javulását, kontrollcsoportos vizsgálat volt, az egyik csoport kapott BMR-t, a másik nem. Nem akarom részletesen ezt a tanulmányt elmondani, de a lényege az volt, hogy egy hét alatt a sportolóknak javult az állóképessége, ami a futási sebesség és a megtett táv kapcsolatban, mint vizsgált végpontok voltak, természetesen addig az anaerob küszöbig, amíg ugye a savasodást, a laktát acidózist lehetett mérni. Tehát objektivizálható, jól mért végpontokon, paramétereken igazolódott az, hogy a teljesítményfokozás az a BMR terápiával kapcsolatban egy teljes mértékben releváns elérhető dolog.
És ez igaz mondjuk egy 50 éves hobbifutóra, és igaz egy élsportoló, a 20-25 éves élsportoló esetében is?
Ez mindenkinél. Nyilván az élsportban ezek az eredmények mérhetőbbek, mert nyilván sokkal kézzelfoghatóbb
lehetőség.
Pontosan, de egyébként mindenkinél javítja akár az állóképességet. És az, hogy javítja az állóképességet, azt a sport oldaláról az ember mint hasznot élvezi, de ugyanakkor nem csupán a mikrokeringés javulása, nem csupán a sportban az állóképesség eredményességében, a javulásában kézzelfogható, hanem akár a prevencióban, mert nem lesz beteg, vagy akár az immunrendszere sokkal jobban működik. Kevésbé lesz egy vírusos időszakban, kevésbé lesz beteg, vagy nem lesz annyi ideig beteg. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amire az ember nem gondol, mikor kezeli magát, vagy eljár egy kezelésre, hanem mellette rengeteg haszna van annak, hogy a BMR terápiát használja.
De tulajdonképpen erre is igaz, hogy nagyon sok mindenre, hogy azért ez nem biztos, hogy egyedül álló alkalmazásként jó, mert gondolom, hogyha valaki nem mozog, nem sportol, és arra kap egy VMR terápiát, az nem ad olyan eredményt, hogyha valaki mondjuk hetente 4-szer, 5-szer fut, és még mellette heti 2-szer, nem tudom hányszor kell egyébként egy ilyen terápiát alkalmazni, de elmegy egy terápiára.
Természetesen, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az egészséges életmóddal kapcsolatban kiemeljük a BMR terápia jelentőségét. Ez ott nyilvánul meg, hogy eleve a mikroerek állapota jobb egy jól karbantartott sportoló egyének, mint az, aki el van hízva, magas a vérnyomása, cukorbeteg, mozgásszegény életmódot folytat. Természetesen a BMR terápia az egy nagyon fontos láncszem, de nem egy csodaszer.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, itt a sportértében dr. Durai Péter a vendégem, belgyógyász, reumatológus, mozgásszervi rehabilitációs szakorvos. Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Trend FM, a sportérték.